Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, Péli Nagy Kata vagyok. A ma reggeli hírműsor szerkesztője és az elhangzott legfontosabb beszélgetéseket ajánlom most a figyelmükbe. Az amerikai külügyminiszter nem gondolja, hogy Ukrajna és Oroszország között a közeljövőben tűzszünet körvonalazódna. Véleménye szerint a gázai válság megoldása egy olyan palesztin állam létrehozása lehet, amely együtt tud működni Izraellel. Anthony Blinken az idei davoszi világgazdasági fórumon beszélt mindenről, mint ahogy a világ számos ott tartózkodó vezetője szintén kinyilvánította álláspontját a legsürgetőbb globális kérdésekben. A svájci kisvárosban több mint 50 éve ül össze a világ pénzügyi és politikai elitje. Idén Zelenszkij ukrán elnök a helyszínen további támogatókat keres országa védelméhez. Az ENSZ főtitkár azonnali humanitárius tűzszünetet sürgetett a gázai övezetben. Az IMF vezetője pedig úgy látja, hogy a világgazdaság 2023-ban 3%-kal, 2024-ben pedig 2,9%-kal nő majd. A rendezvényről Horváth István közgazdász nyilatkozott a Trend FM-nek Németh László mikrofonja előtt.
Javában zajlik a davoszi világgazdasági fórum. Mi történik idén ezen az eseményen?
A világ befolyásos gazdasági emberei ülnek itt össze, és nagyon hasonló befolyással bíró politikusok. A gazdaság és a politika az a világon már mindenhol összefonódott, és ez egy történelmi tényünk. Itt olyan emberek találkoznak, akiknek a félmondata, egy gesztusa igen nagy befolyással bírhat a világ folyására. Különböző témákat fednek össze. A világgazdasági fórum témáit általában mindig egy nagy felmérés előzi meg, egy nagyon komoly szakértői munka, ahol közel 1500 neves gazdasági szakértőt, egyetemi oktatókat, tudósokat keresnek meg, hogy hogyan látják a világ elkövetkező dolgait, milyen kockázatokat látnak, és ugyanezt megismétlik gazdasági vezetőkkel, ez egy nagyobb számú minta, 11 ezer gazdasági vezetőt megkérdeznek, egy üzleti vezetőt, 113 országban. Az így kapott válaszokból aztán különböző témákat, meg kockázatokat azonosítanak, és akkor aztán így végig mennek a fő témákon, ugye ezek azért az elmúlt években viszonylag standardok, ugye a klímaváltozás az mindenképp, a geopolitikai feszültségek, ezek visszatérők, hát ezt sajnos ugye látjuk, hogy nem nagyon tudunk ettől elvonatkoztatni, globalizáció, vagy éppen a deglobalizáció kérdése, tehát hogy a kereskedelem, világkereskedelem alakulása, illetőleg amit én újnak érzek, vagy látok, az a mesterséges intelligencia potenciális hatásai. Azzal egy külön panel foglalkozik most ezen a fórumon. Nagyon sok politika is elhangzik, főleg, hogy megjelennek politikusok, a gazdasági folyamatok ezek hatásra vannak.
Mondhatjuk azt, hogy fő döntéshozók eszmét cserélnek alapkérdésekről?
Igen, azt hiszem, hogy ez megállapítható. Itt azért elhangzik, hogy ezek élő fórumok, itt panelbeszélgetések vannak nagyon neves szakemberekkel, üzletemberekkel, politikusokkal. Elhangzik olyan dolog, amely aztán tényleg nagy port kavar, de mindenki megpróbál rémesen politikailag korrekt lenni, de azért mondanak dolgokat, amik előremutatóak, vagy éppen céloznak olyan kérdéseket, amik égetők, és tudjuk, hogy meg kéne oldani valahogy, de hogy valahogy egy kicsit így kimozdítani próbálják a világot abból, vagy a gondolkodást serkenteni. Azért olyat én nem nagyon vélek egyszer sem a fórumon látni, ami egy ilyen operatív dolog lenne, hogy na, holnaptól akkor most nem tudom, ilyen genetikai búzát fog termelni olyan helyet.
Van olyan fő téma a mesterséges intelligencián, illetve annak alkalmazásán kívül, ami idén szóba került, vagy szóba kerül?
Sokféle. A globális együttműködés, az erőforrásoknak a kockázatos eloszlása, az energia igényeknek a átalakítása, akkor felmerült, hogy most ha már a mesterséges intelligenciáról beszéltünk, akkor ugye a kiberbiztonság, hogy az hogyan alakulhat a következő években, a körforgásos gazdaság. Amit én kicsit nyilvánulok, az egyenlőtlenségről, mert ugye erről azért már tudósok évek óta cikkeznek, írogatnak, hogy azért borzasztó nagy lett az egyenlőtlenség országokon belül, régiók között, hogy ez mintha egy kicsit most úgy nem lenne annyira porondon.
Nem kalóz zsákmány a kőolaj, vagyis a tengeri olajszállítást kevésbé veszélyeztetik a jemeni huszik rakéta és dróntámadásai, mint a nemzetközi kereskedelem más árucikkeit. Ennek ellenére a tankerek jó része ma már elkerüli a Vörös-tenger környékét, de ennek plusz költségei nem rengetik meg az olajpiacot, ezért marad egyelőre 80 dollár alatt a világpiaci ár. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a kedvező nemzetközi folyamatok esetén kiszámítható évet vár idén a hazai piacon. Grád Ottóval Németh László beszélgetett.
Az elmúlt hetekben a Vörös-tengeren több tankerhajót is komoly támadások értek a jemeni szárazföldről. Mennyiben befolyásolják ezek a hadműveletek az olajárát?
Mindenképpen hatással vannak a kőolaj világpiaci árára, hiszen a Vörös-tenger és a Vörös-tengerhez kapcsolódóan a Szuezi csatorna mellett működő csővezeték, ami összeköti a Vörös-tengert a földközi tengerrel, kiemelt szerepet játszik az európai kőolajellátásban. Természetesen azért ez nem pótolhatatlan. Az egyre magasabb kockázat miatt a Vörös-tengeri útvonalat egyre kevésbé használják kőolajszállító tartályhajók, kerülik Afrikát, és gyakorlatilag a földközi tengerre a Gibraltári szoroson keresztül érkeznek be. Ez természetesen mind időben, mind költségben azért többletet jelent, tehát ilyen szempontból hatással van a kőolajárakra. Viszont azért ez a többletköltség nem olyan mértékű, hogy megrengesse a piacot. Tulajdonképpen a 80 dolláros szint fölé hetek óta nem lépett a kőolajjegyzés ára.
Ez az olajvezeték, ami a Vörös-tenger és a Földközi-tenger között húzódik, ez pontosan honnan indul és hova érkezik?
Ez gyakorlatilag Egyiptom területén működik. A Szuezi csatorna Vörös-tengeri végpontjánál kezdődik, és a földközi tengeri oldalon van a végpontja. Gyakorlatilag párhuzamosan fut a Szuezi csatornával, és biztosítja a kőolaj szállítását. Az igazán nagyméretű kőolajszállító hajók már nem mennek be a Szuezi csatornába, hanem a kőolajat lefejtik a csatorna bejáratánál, a földközi tengeren kisebb méretű hajókba átfejtve kerül aztán a finomítókba Dél-Európában.
Mi lehet a célja azoknak, akik támadják ezeket a hajókat? Zavarkeltés?
Ugye mindenképpen ugye a zavarkeltés, és a hírek ereinte ugye arról szóltak, hogy a jemeni lázadók úszik. Elsősorban az izraeli felségjelű vagy izraeli szállítmányokkal közlekedő szállítóeszközöket, hajókat igyekeztek vagy próbálták támadni. Ebben a sorban azért óhatatlanul is támadás érte a kőolaj szállítmányokat is. Mindenképpen a zavarkeltés az elsődleges szerep és az elsődleges feladat. Fontos tudni, hogy ezeken a szállítmányokon elsősorban közel-keleti forrású kőolajokról beszélünk, tehát kuvaiti, szaudarábiai, illetve távol-keletről érkező egyéb kőolajszállítmányok, de alapvetően ugye közel-keleti eredetű kőolajokról van szó. A huszik támadásai nem is elsősorban ezeket a kőolajszállító hajókat, hanem az egyéb kereskedelmi szállítmányokat célozzák. Ennek ellenére a kockázat az magas, nem véletlen, hogy a kőolaj szállítások jelentős része ma már Afrika kerülésével indul Európa irányába.
Ez a másik útvonal, ez biztonságosnak mondható?
Kockázatok mindig vannak, de elsősorban a kőolaj szállítmányok esetében azért azok a korábban ismerté vált kalóztámadások, ugye a szomáliai partok közelében, mint kockázatok korábban megvoltak, azért ezek a kőolaj szállítmányokat kevésbé érintik, hiszen ezek a kalózok elsősorban szállítható zsákmányt céloztak. A kőolajszállítmányok ilyen szempontból nem estek ebbe a körbe. Messze biztonságosabbnak tekinthető ma az Afrikát kerülő szállítás, mind a Vörös-tengeren keresztül.
Ezek szerint akkor a kalózok nem akartak azzal bíbelődni, hogy maguk kezdik el finomítani a szállítmányt, vagy találni rá vevőt?
Így van, tehát azért a kőolaj feldolgozása egy komplex feladat, csak finomítókban végezhető, mind kalóz, zsákmány, ilyen szempontból a kőolaj sokkal kevésbé fontos árucikk.
Milyen évet zártak 2023 végével a Magyar Ásványolaj Szövetség tagjai.
Nagyon komoly visszaesés tapasztalható év per év alapon, mind benzin, mind gázolaj értékesítést tekintve 2023-as évben. Azért ez a visszaesés látszólagos, az ok nagyon egyszerű, a 2022-es bázis volt lényegesen magasabb, mint a korábbi évek átlaga. Annak ellenére, hogy a számok komoly mínuszokat mutatnak, nem történt semmi más, mint korrekciója a 2022-es kiugró számoknak, és mind benzinben, mind gázolajban valahol a korábbi évek átlagát, a 2021-es szintet tudtuk elérni benzin, illetve gázolaj értékesítésbe a töltőállomásokon. Benzinben talán kicsit kedvezőbb a helyzet, ott azért 21-hez képest egy 7%-os növekedés volt tapasztalható.
Idén milyen kihívások várnak az ágazatra?
Nagyon nehéz jóslásokba bocsátkozni. Az első igazán komoly feladaton azt gondolom, hogy már túl vagyunk, hiszen január 1-ével viszonylag komoly mértékben emelkedett az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó mértéke. A bruttó 41 forintos adóemelést a piac nagyjából végrehajtotta. A MOL döntése volt, hogy nem egy lépésben fogja a többletköltséget megjelentetni az árakban. Ezt a piaci szereplők is nagyjából lekövették, hiszen a legnagyobb hálózattal rendelkező vállalat döntését mindenki figyelembe vette az árazásánál. Mára azt lehet mondani, hogy a jövedéki adóemelés beépítésre került az üzemanyagárakba, tehát az évre várhatólag csak árváltozások lekövetése lesz majd feladat, hiszen jelentős változások úgy a kőolaj ellátásban, mint a feldolgozásban nem várhatók, tehát a szankciós döntéseknek az idei évben még jelentős módosulásai nem következnek be. Továbbra is dolgozik majd a finomító azon, hogy minél nagyobb részarányban tudjon nem orosz eredetű kőolajat feldolgozni az Adria csővezetéken keresztül, minél több kőolajat behozni, és fokozatosan lecserélni az orosz csővezetéki kőolajat. Ez lesz egy feladat, egy kihívás a hazai finomító számára, de én azt gondolom, hogy a piac ellátása zökkenőmentes lehet egész évben. Ha nem változnak a jogszabályi feltételek és normál piaci alapon tudunk működni, akkor csak és kizárólag a kőolaj világpiaci ára, az európai jegyzés ára, illetve a forint-dollár-forint-euró árfolyam az, ami befolyásolhatja majd a hazai üzemanyagárakat. Kitekintve a közeljövőre, a kőolaj jegyzés árában a 80 dolláros barelenkénti plafon viszonylag erős, és remélhetőleg az elkövetkező hetekben nem is fogja átlépni a jegyzés ár ebben az esetben, és akkor, hogyha a forint továbbra is erős és stabil marad, akkor néhány forintos árváltozásokon kívül komolyabb változás, komolyabb emelkedést a közeljövőre nem prognosztizálnék, tehát mind az árak ezen az elfogadható, vagy már megszokott szinten maradnak, az ellátásban, fizikai mennyiségek szállításában pedig rendben van a piac. Természetesen bármiféle komolyabb eszkalációja az aktuális politikai kockázatoknak, tehát az izraeli-palesztin háborúnak, az orosz-ukrán háborúnak, vagy éppen a Vörös-tengeren növekvő konfliktusnak hatással lehet az árakra, és sajnos az ilyen politikai események nagyon gyorsan és viszonylag komoly mértékben tudják az árakat mozgatni. Remélhetőleg, hogyha a konfliktus kezelése megtörténik, a kőolajár is rendeződik majd. Összefoglalva, a közeljövőben nagyjából a mostani árszinten megfelelő üzemanyagárakkal lehet számolni, fizikai ellátás pedig abszolút biztosított.
Elzárták a román-magyar határ egyik határ átkelőjét szerdán az immár napok óta tiltakozó román gazdák, és több romániai helyszínen is folytatódtak a forgalom lassító felvonulások. A tiltakozások elsősorban a megemelkedett biztosítási díjak és üzemanyagárak, valamint az olcsó ukrán gabona gazdasági hatásai miatt robbantak ki. Herman Endre, bukaresti külpolitikai szakértő szerint a megmozdulások régóta megoldatlan társadalmi problémákat is felszínre hoztak. Azt egyelőre nem lehet látni, mikor és milyen végeredménnyel zárulnak a demonstrációk. Németh László interjúja következik.
Gazdatüntetés van Romániában. Milyen követelésekkel álltak elő az ottani gazdálkodók?
Az egész történet a fuvarozók tüntetéseivel kezdődött, követeléseik részben megegyezik a gazdáknak is a követeléseivel. Számukra ugye a problémák elsősorban a határoknál kialakult sorok, illetve ami fő probléma volt a fuvarozók számára, az a megemelkedett biztosítási díjak, tehát hogy ez a kötelező autóbiztosításnak az ára, illetve az emelkedett üzemanyag árak, illetve a szállítás és étkezési támogatások szabályainak szerették volna a megváltoztatását. Most itt kettő az, ami talál a gazdáknak a problémáival is, ez a megemelkedett üzemanyagár, illetve a biztosítási díjaknak a magas ára. A gazdák azok a fuvarozóknak a spontán tüntetése után nagyon rövid idővel csatlakoztak a fuvarozóknak a tüntetéséhez, és a traktoraikkal, illetve a nehéz gépjárműveikkel ők is akkor a kamionsorokhoz csatlakoztak és lassították a forgalmat. Számukra a legnagyobb probléma például a mezőgazdasági támogatásoknak a rendezése, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a 2023-as támogatásokat sem fizették ki sok esetben a mezőgazdászok számára, ami ugye jelentős bevétel kiesést eredményezett nekik. Ők egy 14 pontos követelést adtak le. Fontos ebben például az üzemanyag támogatásnak az aktualizálása. Egy eléggé központi téma az az ukrán gabona, amely az elmúlt években jelentős mennyiségben érkezett be az országba. Túlságosan levitte a gabonának az árát az ukrán gabona, ez gyakorlatilag ugyancsak úgy néhány gazdát a csőd szélére taszított. 14 pontos követelés listával érkeztek a gazdák a minisztériumokhoz tárgyalni. Ennek jó részét a napokban sikerült megoldani, ugyanis a mezőgazdasági miniszter gyakorlatilag ő lezártnak tekinti a tárgyalásokat. 14 pontból mintegy 13-ra sikerült megoldásokat találniuk. Ellenben a napokban például a Bukarest melletti gazdák egy további több mint 70 pontos követelés listával érkeztek. Gyakorlatilag ez a 14 pont ez folyamatosan bővül a tüntetésnek a spontaneitásának a számlájára is írható. Az is előfordult, hogy nagyon sok ellenzéki párt próbálta meg gyakorlatilag befolyásolni a gazdákat, a saját nézőpontjaikat ráerőltetni ezekre a tüntetésekre. Például a székelyföldi gazdák, a Kovászna megyei gazdák is a napokban kivonultak a traktoraikkal és tüntetésbe kezdtek. Ők egy ilyen 42 pontos követeléslistát állítottak össze a helyi szakpolitikusoknak a segítségével, tehát hogy valószínűleg nem egy ilyen elszállt, nagyon extrém követelési listával álltak elő.
Azt lehet tudni, hogy mennyien vesznek részt ezeken a tüntetéseken?
Országos szinten több ezer járműről beszélünk, kamionok, illetve mezőgazdasági gépek együtt.
Hogy fogadja a lakosság ezt az akciót?
Vegyes érzelmekkel, mivel spontán tüntetésről van szó, nagyon sok olyan probléma előtérbe került, amelyek úgymond árnyékban voltak az utóbbi időben Romániában. Olyan politikai problémákat hoztak elő ezek a gazdák, amiknek gyakorlatilag semmi köze a mezőgazdasághoz, és forradalom óta 30 évet tologat maga előtt az ország, gyakorlatilag nem lehet megoldást találni rá, vagy nagyon nehéz lenne megoldást találni rá. Most például mondok egyet, a speciális nyugdíjak esete Romániában. Ebből a szempontból gyakorlatilag maguk mellé tudtak állítani néhány romániai lakost is, szimpatizálnak a tüntetőkkel ilyen szempontból. Valószínűleg ez is a háttere annak, hogy a konkrét mezőgazdasági vagy a fuvarozókhoz tartozó problémák mellett további egész Romániát érintő követeléseket is felvállaltak. Próbálták megnyerni a lakosoknak a szimpátiáját ezzel. Másrészt pedig azok az emberek, akik el akarnak jutni A pontból B pontba, és a gazdák tüntetése miatt ezt nem tehetik meg, vagy hatalmas, kígyózó kocsisorokat kénytelenek végelni, ők kevésbé szimpatizálnak velük. Például Bukarestben a Moldovába tartó országos utat zárják le a tüntetők, ott lassítják a forgalmat, amelyik az egyik legfontosabb útja, ugye a fővárosból kivezető főbb útvonalaknak.
Mit jelent ez a speciális nyugdíjak kérdése?
A speciális nyugdíjak kérdése az egy nagyon összetett dolog Romániában. Bizonyos funkciót betöltött személyek speciális nyugdíjban részesülnek. Itt a hadseregben dolgozó személyekről van szó részben, politikusokról, bírókról is, akik gyakorlatilag jóval nagyobb nyugdíjkiegészítést kapnak, és ezzel sok esetben nagyobb nyugdíjuk van, mint a fizetésük is volt. Ez jelentős anyagi forrásokat von el az államkasszából, illetve nagyon sokan lakosok közül úgy érzik, hogy ezek a speciális nyugdíjak egy olyan fölösleges és plusz kiadást rónak az államra, amely gyakorlatilag a fejlődésnek a visszaszorítását eredményez. nehezményezi a fejlődés útjában el, tehát hogy azokat a pénzeket sokkal észszerűbb lenne mondjuk befektetésekre vagy gazdasági fejlesztésre használni. Ellenben azt hozzá kell tenni, hogy bizonyos törvények kötelezik az országot a speciális nyugdíjaknak a folyósítására, ezért nem lehet ezt olyan könnyen megvonni ezektől a személyektől, illetve nagyon sok esetben például az alkotmánybírók is speciális nyugdíjban részesülnek. Azok a törvények, amelyek ezt próbálják megváltoztatni, tehát hogy a parlament évről évre megpróbál olyan törvényeket létrehozni, amelyek visszaszorítják ezeknek a nyugdíjaknak az utalását, az minden egyes alkalommal elbukik az alkotmánybíróságnak a tesztjén, tehát az alkotmánybírók azok azonnal visszautasítják a törvényt, ugyanis őket is jelentős mértékben érinteni.
Mi lehet a vége ezeknek a tüntetéseknek?
Nagyon sok szakpolitikussal, szakemberrel beszéltem erről, illetve a gazdákat is megkérdeztük kollégáimmal, hogy ők hogy látják ennek a végét. Az az igazság, hogy annyira felgyűltek itt az indulatok, annyira felgyűltek a feszültségek, hogy nagyon nehéz egy pontot meghatározni, amikor ezek a tüntetések leállhatnak. Olyan követelések vannak, amelyek nem feltétlenül megoldhatóak, vagy nem feltétlenül a romániai politikusoknak a feladata, illetve kompetenciája az, hogy ezekre a követelésekre megoldást találjanak. Nem lehet a több mint 70 pontból álló követeléslistát egytől egyik néhány hét alatt, vagy akár ígéretekkel is teljesíteni. Valószínűleg kifulladni fog inkább ez a tüntetés. Nem tudom azt mondani, hogy néhány nap múlva, nem tudom azt mondani, hogy pár hét múlva, de inkább valószínű, hogy egy meghatározott vagy belátható időn belül egyszerűen kifulladnak, valamilyen bevételszerű tevékenységet próbálnak elindítani. Inkább ezt látom a tüntetések végének, mint hogy az, hogy egy ilyen megoldás paktummal lezárják gyakorlatilag őket.
A politika részéről van türelem, tehát ők tárgyalnak?
Folyamatosan vannak tárgyalások. Például a mezőgazdasági miniszter, már említettem korábban, hogy egyszerűen már megoldottnak tartja a tüntetőknek a problémáit, illetve a szállításügyi miniszter is úgy tekinti, hogy ő a fuvarozóknak a kéréseire ugyancsak megoldást talál, tehát hogy például ilyen megoldások születtek, hogy a határon jelentkező sorok azokat úgy csökkentsék, hogy az Európai Uniós kamionok számára, vagy a Romániából érkező kamionok, Európai Uniós kamionok számára külön sorokat, külön sávokat nyissanak meg, ezzel is csökkentve a határon feltorlódó kamionoknak a sorát. Illetve még az is felmerült, hogy abban az esetben, hogyha a határon álló kamion a sorban állás alatt gyakorlatilag lejárt az országban befizetett útdíja, ezért nem kap büntetést, tehát hogy bizonyos esetekre találtok ott is megoldást már. Inkább az a probléma, hogy a tüntetésnek a spontaneitása miatt gyakorlatilag így túlburjánzott ezeken a politikai kéréseken az egész történet. Reméljük, hogy attól függetlenül azért hamarosan nyugodtabban közlekedhetünk a közutakon, és nem kell kamiontüntetések miatti torlódásokra számítsuk.
Ezek voltak a ma reggeli Monitor legfontosabb hírei, friss információkkal és bővebb összeállítással pedig 17 órakor jelentkezik Nagy Károly. Köszönöm a figyelmüket, Péli Nagykatát hallották.
Ez volt a reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.